Jó napot kívánok! Ez a mai adás különleges, hiszen csak egy könyvet hoztam, de ennek kapcsán két beszélgető társam is lesz. Kilian Zsorni, sokszoros világbajnok ultrafutó, aki kétszeres Mont Everest csúcsódításával ámulatba ejtette a világot. Semmi sem lehetetlen címmel írt könyvet tapasztalatairól, életéről, felkészüléséről és kalandjairól, ez nem az első könyve egyébként, de ennek kapcsán most Simonyi Balázs ultrafutóval és Klein Dávid expedíciós hegymászóval beszélgetek. Ez a mai adás a Cervantes intézettel közösen készült, az interjúk az intézet oldalán is meghallgathatók. Ugye velem tartanak ma is.
Könyvben utazom.
Az emberi teljesítő képesség határait feszegeti, Kilian Zsorni egész élete erről szól. Rengeteg sérülést szenvedett, hatalmas veszélyeknek tette ki magát, és olyan rekordokat ért el, amelyekkel az egész világot ámulatba ejtette. Teljesítményével átírta mindazt, amit az emberi tűrőképességről gondoltunk. Bátor, sőt, néha már vakmerő tetteit, mint például a Mont Everest kétszeres meghódítása, nehéz lenne utána csinálni. Könyvében Kilian, a profi világcsúcs tartó ultrafutó és túresíző megosztja velünk az évek során összegyűlt őszinte és életszerű tapasztalatait. Példájával arra buzdít, hogy valósítsuk meg álmainkat, fussunk szenvedéllyel és szabadon, de legfőképpen érezzük jól magunkat a hegyekben. Ezt olvashatjuk a Semmi sem lehetetlen című könyv fűszövegében. A könyv apropóján készült a mostani beszélgetésem Simonyi Balázs ultrafutóval, hogy ezzel a sporttal közelebbről is megismerkedhessünk. Vannak, akik azért edzenek, hogy felkészüljenek egy versenyre. Vannak, akik azért versenyeznek, hogy edzhessenek. Én a második csoporthoz tartozom. Számomra az edzés életforma, ami a test és az elme megdolgoztatásából áll egy konkrét tevékenységen keresztül. A profi sportban ez elengedhetetlen, mert így tudjuk javítani a képességeinket és növelni az erőnlétünket, hogy kitartsunk a versenyek legnehezebb szakaszaiban. A versengés természetesen lehet cél, ami motivál minket, de egyáltalán nem szükséges versenyezni ahhoz, hogy edzeni kezdjünk. Elismerem, az emlékező képességem nem túl jó, de még így is emlékszem olyan pontosan, mintha csak tegnap lett volna az első alkalomra, amikor minden erőmet beleadva, szinte fuldokolva, a lábamban erős, szinte beteges fájdalommal, de élvezettel másztam fel egy hatalmas emelkedőn. Az ég kék volt, a hőség pedig fullasztó, szinte elviselhetetlen. Nem sokkal kamaszkorom előtt történt, egy késő tavaszi napon. Így ír a kezdetekről Kilian Zsorni a könyve első fejezetében, később azt írja, amikor versenyzek, szeretek első lenni. Én vagyok, aki legjobban töri magát, a legversengősebb, ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy a győzelem által nyújtott elégedettség és boldogság intim, magán dolog. Kissé idegenkedem a verseny pompájától. De miként mesél saját tapasztalatairól a magyar amatőr ultrafutó és Ironman Simonyi Balázs?
Alapvetően ez már egy nagyon túlfejlesztett és profinak illő filozófia, amit a Kilian képvisel. Nyilván az amatőrök, vagy mondjuk úgy a futó 99%-a úgy van vele, hogy egy verseny az a puding próbája. Tehát az egyfajta megméretés megmutatja, hogy hol állunk, hogy állunk, hogy a befektetett munka, energia, az hogy köszön vissza. Tehát az gyakorlatilag egy ilyen kamat betakarítása az edzésnek, és egy mérőfok, hogy a többi emberhez képest hol állunk, mert azért ne felejtsük, hogy bármennyire is azt mondják az emberek, hogy hát ők csak az egészségükért futnak meg, a közérzetükért, de azért szeretik az emberek összemérni magukat, van bennünk egy kompetitivitás, és egy verseny az pontosan megmutatja tökéletesen objektíven, hogy te hol vagy ebbe, és nincs harag emiatt, ellentétben az élet más dolgaival, amikor szubjektív mérőszámok és ítéletek alapján mérődnek meg az emberek, akár a művészi szénában, akár a vállalati szférában. De hogy nekem mit jelent az edzés, nyilván egy hiúsági faktor is bejátszik, tehát amikor én sok-sok évvel ezelőtt másfél évtized elkezdtem futni, akkor az egy olyan élmény volt az első pár hónap, hogy láttam, hogy alakul át a testem, meg a közérzetem, és ez nagyon jó, és ez egy látványos folyamat. Körülbelül olyan, mint amikor egy újszülött az első 6 hónapja alatt ilyen kifejlett nagy csecsemővé változik, és az minden nap van valami változás. Nyilván utána ez lelassul ez a folyamat, és nem találja meg már az ember azt a katartikus élményt, mint az edzések elején, hogy felemelő, sírós, megkönnyebbülős, szuper jó érzés, de valószínűleg nem is ezért csináljuk, hogy ezt az élményt kergessük, hanem valami mást ad nekünk, mindenkinek mást ad a futás, de általánosságban egy nagyon jó tisztító hatása van, egy nagyon jó átmosó, felrázó és energetizáló hatása van, és valószínűleg Kilián ezt a napjaiban kiemelten éli át és érzi át, de azért ne felejtsük, hogy ő egy tényleg egy profi sportoló, aki ebből él a szponzoraiból, abból, hogy versenyekre megy el, és ott többnyire dobogóra kerül, hogy hihetetlen nagy célokat tűz ki maga elé, és ezeket megvalósítja, vagy idővel kipipálja.
Számomra teljesen meghökkentő volt az, amit a Kilián írt arról, hogy hogyan figyeli, hogy mit teszik, arra hogyan reagál a teste, mennyit fut, ugye nála mindig az időfaktor a legfontosabb, minél rövidebb idő alatt teljesíteni a távot, és elképesztő körülmények között is próbára teszi a testét. Te mennyire vagy kíméletlen magadhoz?
Ez egy közhely, de aki profi sportolónak áll, az nem egy leányálom, és ez az mindennapi kényszerítése a testnek, hogy túlhajtsad magad. Én biztos, hogy nem nyírom a testemet ilyen mértékben. Nyilván, ha amatőr szinten nézem, akkor az a évi, nem tudom én, 2-3-200 kilométer fölötti verseny, vagy a 4-5 ilyen 100 kilométer körüli, az is erodálja a testet. De még mindig pozitív az adok-kapok oldal, tehát, hogy én mindig többet kapok vissza, mint amennyit belerakok, de az tény, hogy idő előre haladtával szűkülnek az embernek a biológiai, testi lehetőségei, tehát ez egy szomorú tény, hogy szembe kell nézni azzal, hogy az ember lassul, lassabban regenerálódik. Ha valaki későn kezd a futásba, mondom akár például én, aki 28 évesen kezdett bele, és nem 15 évesen, rögtön egy hátrányba kerül, és sokkal kevesebb az az időszak, amit ő ki tud használni versenyszerűen és minőségi szinten a testéből. Szóval, hogy vannak az életben ilyen kellemes dolgok, amik idézőben akadályozzák azt, hogy az ember jól űzze a profi sportot, ez legyen a család, vagy legyen egy munka, amit szívesen végez a futás mellett, de ő, hangsúlyozom, ő egy profi sportoló, ő erre tette fel az életet, és tényleg bármi lehetett volna, mert olyan tehetséges és olyan jók a testi mutatói, a VO2 mutatója például, ami egy nagyon jó indikátor a sportban, azoknak hallgatónak mondom, akik nem tudják, hogy az a oxigén felvevő képesség, és ő nála elképesztő, tehát nagyon kiemelkedő, ott van mondjuk a top 10-ben, amit valaha mértek, tehát általában a sífutóknak van a legjobb oxigén felvevő képesség, az egyik legoxigén igényesebb, oxigén evőbb sport. A országúti kerékpárosoknak szokott lenni ilyen meg kiemelkedő atlétáknak, és őnek ilyen, és ebből nagyon sok mindent meg lehet csinálni, nagyon komoly projekteket, kezdve a Monteverestre való felfutástól egészen odáig, hogy sorra döntse meg az összes terepfutó versenycsúcsát, most belekezdett a pályaedzésekbe, belekezdett abba, hogy síkon, monotonon mennyit tud ő futni, meg tudja dönteni az évtizedek óta fönnálló például 24 órás futás világrekordját, ami egy ilyen csodaszám, de nem is irigylem, másfelől meg nagyon szerencsésnek tartom, hogy úgy ötvöződik nála a hobbija és a kvázi hivatása, hogy nagyon szereti, és ez egy dolog nála.
Azt elárulod, hogy téged mi fordított az ultrafutás irányába?
Amikor én elkezdtem, az volt az indító motivum, hogy magam alatt voltam, ilyen kiégett állapotban voltam, kvázi depressziós, nem orvos értelme, és én nem szomorúság miatt voltam, hanem az, hogy túl sok mindent csináltam, túl sok mindenben voltam sikeres, és túl sok volt már minden, és nem tudtam kezelni. És ez ilyen letört, és lehetett volna, nem tudom, drogoznom, vagy innom, vagy akármi, persze a futás is mondják, hogy drog, de azért ez nem feltétlenül van, mert mondtam az elején, hogy ha ezt kergetném, azt a endorfin meg adrenalin élményt, ami az első pár futás alatt ért, akkor hiába csinálnám, ezt már rég nem találom meg. Szóval ez egy kézenfekvő, nagyon egyszerűen kínű dolog volt a környezetemben egy-két ember, aki futott, mint maratont már, és ez nekem egy ilyen UFO dolognak tűnt, ilyen fantasztikumnak, de hát ez a futó evolúció része, hogy az ember belekezd egy 100 méterbe, 200 méterbe, sétál 200-at, fut 200-at, sétál 300-at, fut 500-at, és akkor lassan elkezd kocogni, és az már az, hogy ki mennyire kíváncsi, mert ki mennyit szeretne ebből megismerni magából, hangsúlyozom, mert például azért egy ilyen hosszú ultraversenyen, ami másfél napig is eltart, és folyamatosan magaddal vagy összezárva, ott nagyon sok mindent megtudsz magadról, tehát ez is vonzó benne. ugye egy terápia is, önmegismerés, kompenzálás, nagyon sok minden van ebben. Engem ez fordított a futás felé, mondom, egy egyszerű sport, tényleg bárhol alkalmazható, tehát hogyha én elmegyek külföldre, akkor van nálam futócipő, úgy járom be a várost, gyorsabb, praktikusabb. Viszont a hátulütői meg az, hogy mondjuk például kirándulni egyre kevésbé szeret az ember, mert adott idő alatt sokkal lassabban halad, és sokkal kevesebb mindent lát.
Hogyan tartod meg a motivációdat? Azért most olvastam jó néhány interjút veled, mesélsz olyan versenyekről, ahol szó van arról, hogy tiszta eleven a talpad, meg vízben ázik a cipőd. Tehát, hogy már minden emberi számítás szerint, legalábbis egy kívülálló számára, abba kéne hagyni. Szóval, hogy mi az, ami egyrészt az edzésben folyamatos motiváció számodra, másrészt pedig, amikor ott vagy a versenyen. Én értem, hogy az ember nem adja föl, de hát van az a helyzet, amikor talán mégis.
Azért a feladások 99%-a, bár nem rendelkezem erős statisztikával, abból fakad, hogy gyenge a fejben az illető. Tehát igazából nincs fizikai baja, nincs olyan baja, ami miatt neki ki kéne szállnia. Hanem ez az egyszerűbb, és rögtön meg is bánja. Én pedig nem szeretem ezt a fajta ilyen szégyenérzetet, vagy nem szeretnék magam előtt úgy maradni, hogy nem teljesítek valamit, amit én tűztem ki magam elé. Úgyhogy ezeket a nehézségeket én a játék részének tekintem, és egyébként pedig elég jól el lehet képzelni, hogy mi fog történni, tehát nyilvánvalóan fájni fog, de mindenkinek fáj. És idővel mindezekhez a kényelmetlenségekhez, amit te említett, hogy adott esetben egy nagyon nedves, vizes versenyen, ahol egész nap esik az eső, fölázik a talp, és akkor leválik a talpbőr, vagy túl sok a vízhólyag, vagy a vérhólyag, vagy nem tudom, én mindenféle fizikai problémája támad az embernek, ami még elviselhető és nem vezet sérüléshez, azt el kell fogadni, le kell fejben előre játszani, és nyilván közben nehéz, de minden versenynek vége lesz egyszer, úgyhogy engem ez visz előre, hogy nem tudnék tükörben nézni. Akkor viszont simán föladnék versenyt, hogyha tényleg egy olyan dolog alakulna ki, ami azt mondom, hogy most ez már a egészségem rovására megy. Szerencsére még ilyen nem volt. Én tudom, hogy a profi atléták sokkal könnyebben feladnak dolgokat, mert ők ebből élnek. Tehát most azt mondja, hogy most hú, érzek egy kicsi húzódást, lehet ebből valami komoly baj, ami lehet, hogy fél egyik tacsra vág, és nem tudok versenyezni, elmenni ide-oda pénzt keresni ebből, mert tartani az érdeklődést magam iránt, persze kiáll. Szívfájdalom nélkül. De azért amatőr szinten, amikor te készülsz egy verseny, és van 2-3 ilyen fontos kiemelt verseny az évben, akkor azt miért adnád föl? Ezt csak magadért csinálod. És egyébként szerintem való végsősorban a Kilián is magáért csinálja ezeket a dolgokat, de mivel ez az életforma és sikeres, ezért nyilván mellé tud tenni egy megélhetést is. De szerintem akkor is futna, hogyha nem tudom én, utcaseprő lenne.
Igen, egyébként tényleg ő is ezt írja, hogy számára az egy ilyen járulékos dolog, hogy abból most már meg tud élni. Azon is gondolkodtam, hogyha még a motivációról egy kicsit beszélünk, hogyha teljesítesz egy-egy ilyen magad elé állított feladatot, egy-egy versenyt, akkor az téged épít?
Én azt szoktam mondani, amikor megkérdezik laikusok, hogy na de jó, de miért futsz ilyen hosszan? Miért nem futsz akkor 500 km vagy 700, vagy akármi? Én azt mondom, hogy jelenleg engem ennyi érdekel. Ez az a táv, amikor még nem unatkozom nagyon, 250 kilométer körül. Ha most azt mondaná valaki, figyelj, itt van egy verseny, gyere 280 kilométer, lehet, hogy elmennék, de például abban már valószínűleg két éjszaka benne lenne, és én tudom, hogy én rosszul is, én álmos vagyok például éjszaka, milyen meglepő, úgyhogy az például nehéz, és nem biztos, hogy szeretném magamat olyan állapotba lavírozni, amikor már veszélyes, tehát amikor már álmatagon kószál az ember az úton, az például veszélyes. Most 3 gyerekem van, azért nekem ilyeket is számításba kell venni. De nem zárom, hogy nem megyek el ilyen versenyre, csak azt mondom, hogy tehát ne unatkozzak, és építő legyen a végelszámolás. Tehát abban a pillanatban, hogy egy versenyen azt tapasztalom, hogy ez destruktív, hogy én acsarkodom, hogy én agresszív vagyok, hogy nem kell, hogy csak olyan érzések vannak, ami negatív, akkor nem kell ilyen sokat futni. Akkor kevesebbre kell váltani, gyorsabb távokra. Én minden hosszú távon csinálok, és a futást is hosszú távon csinálom, nem csak időben, hanem távban is, és én ebből szedem ki azokat a dolgokat, amik engem építenek. Nagyon sokat tudok gondolkozni közben, szóval ezek mind nagyon jók. És egyébként meg a Kiliánra visszatérve, tehát hogy ő el se tudott volna ugrani az elő, hogy ő futó vagy sífutó legyen. Tehát egy olyan ember, aki a francia, spanyol hegyek közt születik, ott nő fel, nem tud nem a hegyekben kószálni, futni gyerekként, megismerni ezt az egészet, kialakítani egy szuper jó oxigénfelvevő képességet, egy szuper jó kardiovaszkuláris képességet, keringést, mindent. Tehát azért tök más, mint aki az Alföldön nő fel, és akkor neki úgy kell szimulálni a dombokat, hogy kimegy, amikor fúj a szél, mert kb. Az a közeg ellenállás adja azt az érzetet, mint hogyha hegyre futna föl.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen olyan terepek vannak, amelyek számodra izgalmasak. Ugye egy ultrafutó különböző terepeken próbálja meg magát, és amiket interjúkat olvastam veled, ez a japán verseny, vagy a görögországi verseny, egészen elképesztő, hogy milyen körülményeket hozott, és nem tudom, hogy arra hogyan lehet fölkészülni.
Itt a legnehezebb egy versenyen mindig az, hogy milyen időjárás lesz. Tehát, hogyha mondjuk nagy a hőingadozás, akkor azt, hogy előre ki kell gondolni, hogy hol lehet nagyon hideg oda ruhát előre küldeni, hol lehet nagyon meleg, akkor mondjuk egy napkrémet, de ezek is fejben lematekolhatók, mert nem tudom én, ha van nálad zsebedbe dugva egy ilyen lapra hajtott esőkabát, azért az egyáltalán nem foglal nagy helyet, és csodákra képes. Tehát melegít is, esőtől is véd. Szóval itt igazából az adaptációs képesség dönt. Tehát, hogy te mondjuk belecsöppensz egy külföldi helyzetbe, külföldi várostáblák között utkarászol, nem tudod, hogy honnan, hova, látsz néha versenytársakat, látsz néha depókat, de tartasz valahonnan valahová, hogy aki ezt tudja kezelni fejbe, és aki megtalálja ezen felül azt a rengeteg szépséget, amit kínál egy ilyen verseny, a táj, az emberek, a létrejövő hihetetlen, abszurd, vagy éppen felemelő szituációk, amik véletlenül történnek meg, és nem tudná magadnak turistaként ilyet teremteni. Tehát én jártam olyan helyeken, sose gondoltam, hogy X helyen leszek hajnali 5-kor, amikor kell fel a nap. Én például nem lakom olyan közel erdőhöz, tehát nekem autóval mondjuk el kell mennem terepfutni, ha edzeni akarok, mondjuk elfutni oda az erdőhöz az eleve egy óra, 10 kilométer, tehát én nem tudok minden nap terepre menni, és bevallom, engem a magyar erdő, vagy ez a közép-kelet-európai domborzat és erdő az hamar untat, tehát hogy ugyanolyan, és viszont nagyon biztonságos, nagyon futható, nagyon kellemes, de valahogy nem tudom, én szeretem a mediterrán növényzetet, a cédrusokat, ciprusokat, kiégett tájakat, bokrokat. Az engem sosem motivált, hogy nem tudom, 24 órát vagy 48 órát fussak egy atlétika pályán körbe-körbe, viszont ez a mérő foka az extra hosszú távú atlétikának, tehát a versenyeket így rendezi, aki itt nyer, az a király, mert ez az objektív labor körülmények között végzett profi ultrafutás. Ezt aláírom, viszont engem most sose érdekel. Azt szeretem, hogy beérek egy faluba, és akkor ott egy helyi asszony megkínál vízzel, megnézem a kis templomot, tovább futok, átszalad egy róka az úton, ledudál egy kocsi, történik valami, szóval nagyon szép tájak vannak, és kimeríthetetlen, rengeteg helyen rendeznek versenyeket, Mongóliától kezdve Amerikából, aztán ez meg egy külön világot, aztán rengeteg verseny van, hegyi verseny, aszfaltos verseny. Én mondom, én inkább ezeket az aszfalton folyó városokon átvezető, tájakon átvezető versenyeket kedvelem, de szoktam menni terepfutásra is.
De neked is belefér a hegyre futás?
Bele, uh-huh. Persze. Csak ott az van, hogy nem tud az ember állandó tempót menni. Tehát ugye hegyre futni föl az tök más, lefelé lergézni, meg szintén egy technikát igényel, és én abban is látok ilyen veszélyfaktort, tehát én óvatos duhaj vagyok. Tehát nekem igaz volt a baj a terepversenyeken, hogy fölfelé még úgy tudom nyomni, mert bírom szoflával, viszont amit ott megnyerek, azt elvesztem utána később a lefelé, mert vannak sokkal bevállalósabb futók, akik rongyolnak lefelé a köves meredek lejtőn, én pedig azt azért neccesnek tartom.
Az, amit megtanulsz futás közben, tudod-e kamatoztatni a hétköznapi életedben? Már úgy értem, hogy a futáson kívüli életedben, a munkában.
Hát az biztos, hogy a hosszú távon való gondolkodást nagyon segíti, a kitartást, a türelmet. Van ez a mondás, ugye én megjöttem már onnan, ahova más még csak el se indult, tehát hogy tényleg olyan sok dolgon ment át az ember, még hogyha ez csak egy ilyen szimulált haldoklás és egy ilyen ultrafutás, tehát azért ott sok agónia van, még a profiknak is, akik marha gyorsan futnak végig, azért ők is keményen szenvednek, tehát hogy a végmezőny meg aztán pláne. Szóval, hogy ott azért nagyon sok mindent megtanul az ember, nem csak magáról, hanem a fájdalomról, a szenvedésről, a tűrésről, arról, hogy azért nagyon piszkos, csúnya dolgok vannak a futáson kívüli való életben, és hogy mennyire tiszta, normális, és korrekt, és demokratikus sport ez a futás, ahol örülünk a másik sikerének, ahol nem könyöklünk, ahol segítjük a másikat, tehát, hogy ezt is el lehet onnan tanulni, a szolidaritástól kezdve. Tehát Én például nem nagyon ismerek olyan futót, aki átcseszi a másikat. Persze nyilván itt is van korpa, de például azért ez egy nagyon erős közös nevező, tehát ezeket mind szerintem el lehet tanulni a futásból. Nyilván rengeteg praktikumot, rögtönzési képességet, hogy van egy helyzet, és akkor meg kell oldanod, mert ha nem oldod meg, akkor fel kell adnod. A tervezést, az, hogy odaszánod magad valamire, megértékelni minden apró dolgot, amit a normál életben nem értékel az ember. Tehát mit tudom én, egy pohár vizet, egy árnyékot, egy jó szót, egy kedves gesztust, egy ágyat. De ezekről azért persze én is elfelkezem néha, és akkor egy ilyen futás emlékeztet ezekre.
Simonyi Balázs ultrafutóval beszélgettünk Kilian Jornet Semmi sem lehetetlen című könyvének apropóján. Mindarról, ami itt szóba került, mit gondol Kilian, miként edz, milyen emlékezetes versenyei voltak, hogyan tartotta meg a motivációját, és hogyan gondolkodik a sportolói létről, a vállalásairól és az eredményekről, azt érdemes elolvasni ebben a könyvben. Mivel a kötet nem csak erről, hanem a Mount Everestre való feljutásairól, pontosabban felfutásairól is szól, ezért a következő beszélgetésben majd a hegymászás oldaláról közelítünk. Klein Dávid hegymászót kérdezem.